Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Az Isten tiszteletünket énekléssel kezdjük el, a 96. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 475. dicséretünk első két verszakát énekeljük most. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely János evangéliuma 5. fejezetéből, az első 15 versből hangzik hozzánk a következőképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és jár. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és jár? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is az ő szavának. Helyünket elfoglalva most imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te parancsolatod szerint, és a Te fiad nevében hívunk Téged segítségül, és készülünk az ige hallására. Hadd történjen ez most is, a Te szent lelked ereje által, és a Te dicsőségedre. Nem nélküled, hanem a Te szent jelenlétedben. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy mi bennünk önmagunktól nincs semmi jó. De azt is tudjuk, hogy Te megújíthatsz, és megtisztíthatod életünket, ahogyan megtetted már annyi beteg és elesett lélekkel. Várunk eljöttedre, és azt kérjük, hogy bűneink miatt semmit ne veszítsen erejéből a Te igéd, amellyel világokat tudsz teremteni, és távolvalókat közelvalókká, és testvérekké tudsz tenni. Dicsőítünk Téged, aki szent vagy, és akinél készen van minden gyógyító erő, amiben mi szűkölködünk, és amiért most idejöttünk. Tegyél minket, kérünk, egy testé, a Te testeddé, és áldj meg minket gyógyító erőiddel. Amen. Isten igének hallgatására készül most az új énekeskönyvből a 236. énekünknek az első és negyedik verszakait énekeljük. Meg a szívünk Isten szava előtt, amely most János Evangélium 5. fejezetéből, az előbb hallott szakaszból szól hozzánk, a 14. versből. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Istenünk tegye áldottá az igét. Foglaljuk el most a helyünket. találkozva egymással, beszélgetve egymással, sokszor fakad fel a szívünkből keserűség is az örömök mellett. Sokszor fogalmazódik meg valamiféle bánat. Ha egy-egy nehéz helyzetet végig gondolunk, keserűen nem egyszer csak ennyit tudunk mondani, ez már így marad. Ezen senki sem tud változtatni. Ezt az elrontott kapcsolatot már senki sem fogja tudni feléleszteni. Azt a nehéz terhet, amely alatt roskadozunk, senki sem tudja levenni a vállunkról. Ami elmúlt, amit elrontottunk, ami tönkrement, az így is marad. Nincs remény a kiútra, nincs remény a megújulásra. A felolvasott igeszakasz azonban ennek a 38 éve beteg ember meggyógyításának a története arra biztat minket, hogy akkor is van remény, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs semmi jobb, és semmi olyan, amitől az életünk megváltozhatna. Van remény megújulásra. Van remény talpraállásra, vigasztalódásra, újrakezdeni az életünket. Ha csak magunkig nézünk, akkor marad a vigasztalanság, a szomorúság, a keserűség. Ám de a reménység forrása maga az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki kész szóba állni velünk. Ő az, aki figyel ránk, és aki talpra állíthat minket. Reménységünk forrása a szabadító Krisztus. És a mi sorsunk nincs elrejtve az ő szeme elől. Ezt is nyomon követhetjük ebben a most hallott történetben. Jézus Krisztus Jeruzsálem felé halad, a jeruzsálemi templomba készül. És útközben történik mindez, amiről tudósított itt János evangélista. Úgy tűnhet számunkra, mintha Jézus csak úgy véletlenül találkozott volna ezzel a 38 éve beteg emberrel. De a csodálatos az, hogy Isten szent lelke által megérthetjük, hogy igazából, amit mi sokszor véletlennek látunk, az valójában nem véletlen, hanem nekünk ilyen Urunk van, és ennek a világ mindenségnek ilyen teremtője és fenntartója van, aki így járt el közöttünk, hogy van szeme észrevenni azt, hogy hol van baj, hogy ki az, aki segítségre szorul, ki az, aki tehetetlenül vergődik a maga élethelyzetében. Az evangéliumokat olvasgatva számtalan példát találhatunk erre. János evangéliumát olvassuk most a Bibliaolvasó kalauzunk alapján egyébként is. Ebben az egy evangéliumban is ilyen találkozások sorát fedezhetjük föl. Gondoljunk csak arra, amikor Jézus Krisztus a samáriai asszonnyal beszélget. Azzal az asszonnyal, akinek tönkrement teljesen az élete, aki sóvárgott az őt megújító élő víz után, bár nem tudta igazából, hogy hol is van a megoldás az életére, de mégis ott volt benne a szomjúság, valami fajta szomjúság, s a Jézus Krisztussal való beszélgetésben megérti, hogy miből fakad ez a szomjúság, s azt is fölismeri, hogy hol van a megoldás, hogy pontosan ott áll előtte Jézus Krisztus, aki az élő víz forrása, és aki az ő szomjúságát megszüntetheti. Gondolhatunk azonban az evangéliumból a baknak a meggyógyulására. Amikor Jézus Krisztus megnyitja a szeme világát annak az embernek, akinek sötétségben kell egyébként tapogatóznia. És azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus szívében állandó tetrekészség van. akár sürgős, vagy kevésbé sürgős célok felé halad. Itt talán egy nyugodt útról lehetett szó. De amikor például a vakon születettel találkozott az Úr Jézus Krisztus, akkor Jézus már üldözték, és közben mégis megállt ott a vakon született mellett is. Ilyen Jézusunk van nekünk. És ez óriási üzenete és vigasztalása ennek a történetnek, hogy Jézus Krisztus ilyen Úr, aki meglátja az elesettet, a terhek alatt roskadozót, és aki megáll az ilyen helyzetben lévők mellett. Áldott az Úr, hogy ő ilyen. Vajon elmerjük-e hinni életünk különböző helyzeteiben azt, hogy ő valóban ilyen szeretettel, ilyen gondolattal van irántunk. Ez a 38 éve beteg ember a Biblia eredeti szövege szerint izomsorvadásban szenved. Elsorvadtak az izmai, és ettől megbénult. Nem tudott már járni, nem tudott mozogni. Teljesen gyengévé vált. Sokszor ugyanezt éljük át. Nem fizikailag talán, de azt érezzük, hogy valami sorbadozik bennünk, hogy valami elfogy belőlünk, hogy fogy az erőnk. Van, akinek a hite sorbadozik. Aki talán egyszer csak azon kapja magát, hogy azt érzi, hogy már ahhoz sincs elég erőm, hogy összetegyem a kezemet és imádkozzam. Vagy arra kell rádöbbennie, hogy már alig veszem a kezembe a Bibliámat. És mindennek következtében sorvad a hitem. Lehet, hogy éppen közöttünk is. Van, aki most ilyen lelki állapotban van, hogy azt kell magáról meglátnia. Már nem is igazán érdekes számomra a Biblia szava, az Isten beszéde. Már az sem érdekes, már az sem dob föl, hadd mondjam így egészen hétköznapi szavakkal, hogy az Úr jelenlétében élhetnék, hogy vele közösségben lehetek, mert talán már olyan fáradt vagyok, mert talán már egészen elfásultam, vagy talán annyi csalódás van már a szívemben. Lehet, hogy sorvadozik a belső békességünk, amely egyértelműen az Úr ajándéka. Vagy lehet, hogy sorvadozik a szeretet a szívünkben. Hogy nem vagyunk képesek igazán elfogadni a másikat. Hogy újra és újra ezzel kell szembesülnünk. Hogy talán még akkor is, hogyha pedig szeretném, nem tudok igazán felszabadultan tekinteni a másikra. Lehet, hogy éppen a családon belül vagyok így valakivel. Vagy az is lehet, hogy a munkahelyen, az iskolában, a munkatársak között van valaki, vagy éppen a főnök. Sorvadozik a szeretet a szívünkben. És egyre bénultabbak vagyunk. Aztán, ha a közösségi életünkre gondolunk, és most elsősorban a templom falain kívüli közösségekre gondolok, de sajnos talán még a templom falain belül élő közösségekre is, nem egyszer igaz az, hogy sorvadozik az egymásra figyelés, hogy fogyatkozik bennünk a szolidaritás, a gondoskodás, a jó szó, a jó indulat, a megbízhatóság, az igaz mondás. És hogyha kimondottan az egyházunkra, egyházainkra, gyülekezeteinkre, vagy akár magunkra gondolunk, akkor azt is felfedezhetjük, talán, hogy sorvadozik közöttünk bennünk a szentség, a tisztaság, a bölcsesség, egyáltalán az Úrral való kapcsolat. Mindenki maga tudja, hogy hogyan is van mindezzel, hogy hogyan éli meg a saját állapotát, hogy hogyan tudja érezni magát, vagy hogy érzi magát a környezetében, hogy mi fogyatkozik az életében. Az is lehet, hogy valaki most éppen úgy van, hogy ennek az ellenkezőjét élheti át, hogy lelki értelemben nagyon áldott állapotban van, és szinte szárnyal a hite is. Legyen áldott érte az Úr az ilyen állapotokért, hiszen mindez is az Isten ajándéka, és ezek az állapotok is abban erősíthetnek meg bennünket, hogy lehetséges ez. Abban, amiről szól a történet folytatása is, hogy meg lehet gyógyulni. Jézus megszólítja ezt a 38 éve beteg embert. És lehet, hogy amikor hallgattuk a történetet, akkor is megfogalmazódott már bennünk az, hogy kicsit furcsa ez a kérdés, amellyel Jézus odafordul a beteghez. Akarsz-e meggyógyulni? És minden bizonnyal. Attól függ leginkább az, hogy hogyan is fogadjuk ezt a kérdést, és mit gondolunk erről, hogy mi éppen milyen lelki állapotban vagyunk. Mert lehet azt is gondolni valóban, hogy egy 38 éve beteg, béna embertől hogy is lehet ilyet kérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát hogy ne akarna meggyógyulni? Hát hogy ne akarna újra talpra állni, ugrálni, vagy akár táncolni is? Hiszen már 38 éve mozdulatlan. Azonban arra is van tapasztalat, hogy a betegség akár még egyfajta eszköz is lehet a kezünkben. Ha beteg vagyok, akkor szeretgetnek egy kicsit, figyelnek rám. Nem kell felelősséget hordoznom az életért. Kicsit kimenekülhetek az életből, legalább annyi időre. Akkor egy kicsit pácsolgatnak a körülöttem lévők. Úgy tűnik, nem is olyan nyilvánvaló, hogy akarjunk meggyógyulni, aktívak lenni, terheket hordozni, felelősséget vállalni másokért. Meg egyáltalán az életünkért, a döntéseinkért. 38 éve béna emberhez hangzik ez a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Egy olyan emberhez, akinek az élete, már joggal gondolhatjuk azt, hogy teljes reménytelenségbe zuhant. Hiába van még az is, hogy egy olyan tó mellett lehet, amelyre időnként, ahogyan olvastuk, angyal szár le. Egy olyan tó mellett, ahol tulajdonképpen ott van a gyógyulásnak az esélye. Na, de hát mindig mások jutnak oda hamarabb. Hát ő oda se tud menni, és senki nincs, aki segítene. Annyiszor csalódnia kellett. Igazából az élete, ez a reménytelenség, hogy itt vagyok, és itt vagyok ugyan nagyon közel a gyógyulás lehetőségéhez, és mégis ugyanabban az állapotban kell maradnom, és ezt kell átélnem napról napra. És van ilyen is. Annyiszor megpróbáljuk, nekifeszülünk. Megpróbálunk megváltozni. Ha már fölismertük rossz tulajdonságainkat, vagy legalábbis azok közül egyet-kettőt, megpróbálunk megváltozni. Újra meg újra elhatározzuk. Megpróbáljuk rendezni rendezetlen ügyeinket, kapcsolatainkat. Azt, hogy szót váltsunk azzal is, akivel talán olyan nehéz, vagy kibéküljünk, azzal, akivel nincs jó kapcsolatunk, hogy tisztességesek legyünk egymással, megpróbáljuk újra meg újra, de hiába valónak bizonyult minden erőfeszítés. Akartunk mi talpra állni, de mégsem sikerült. Ez is ismerős, azt gondolom, számunkra. Az akarások, az elhatározások, aztán az akarások, a próbálkozások, abbahagyása. Ugyanakkor ez a 38 éve beteg ember, mintha kicsit ellentmondásos helyzetben lenne, vagy ami benne lezajlik, lejátszódik, mint hogyha az olyan ellentmondásos lenne. Mert úgy tűnik, hogy reménytelennek látja a helyzetét, de azért ott van, még mindig ott van. Bár lehetne azt mondani, hogy lehet, hogy annyira nem volt embere, hiszen beszél is erről, hogy nincs emberem, aki elvitte volna onnan. De talán valahogy úgy volt ez az ember, hogy reménytelenség, és ugyanakkor mégis a remény. Hitetlenség, és mégis a hit. Ezek úgy váltogatták ott, a lelkében egymást. Mint ahogy ez is ismerős lehet számunkra. Remény, aztán reménytelenség. Hit, hitetlenség. Minden esetre ott van ez az ember, és valami ilyen lelki állapotban érkeznek hozzá az Úr Jézus Krisztus szavai. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Az ágy nyilván ezt, akik itt vagyunk, talán mindnyáján tudjuk már, hogy nem egy 20 vagy nem tudom hány kilós ágyat jelentett, hanem egy összehajtható, összetekerhető gyékény matracot tulajdonképpen. De minden esetre ebben a mondatban, amellyel Jézus odafordul ehhez a beteghez, ott van Jézus diagnózisa, ott van az ő látása is a betegről, a beteg helyzetéről. De ugyanakkor ott van a terápiája is, a megoldása is. Azt is jelenti tulajdonképpen az, amit itt Jézus kimond ennek a betegnek, hogy igen, te ember, aki tehetetlennek érzed magad, igazad van. Valóban ilyen a helyzeted. Mint egy Jézus visszaigazolja azt a keserűséget, ami ott van ebben az emberben, mint ahogy számunkra is nem egy helyzetet így visszaigazol, hogy ha úgy látod, hogy nincs békesség, vagy úgy látod, hogy nincs szeretet, vagy ha úgy látod, hogy sorvad a hited, igen, így van. Ez a halál, ahogy te vagy magadban. De kelj fel, és járj. Kelj fel, kezdj újat. Lehet másképp. Mert Jézus akarja. Mert Jézus mozgósít. Mert Jézus tud, és ő ki tud húzni bennünket a halálnak mindenféle állapotából. Ő támaszt fel testileg és lelkileg is. Ő hív életre. Jézus igazából újjáteremt ebben a találkozásban. Valami egészen újat készített ennek az embernek. de vajon elhisszük-e, hogy az Úr Jézus ugyanezzel a gondolattal és ugyanezzel a szándékkal nézi a mi életünket is. Ránk is így tekint. Így látja a sorvadásainkat is, hogyha éppen ezek jellemeznek bennünket. És azt akarja mondani, azt mondja, hogy kelj fel, hogy támadj föl, mert hogy az eredeti szövegben ez is benne van, hogy támadj föl. És ez szinte, sőt nem szinte, hanem több, mint az, hogy kelj fel. És a 38 éve beteg ember fölkel. Gondoljuk csak el, 38 éve nem tudta mozgatni a lábait. Már 38 éve nem gyakorolta, mi az, hogy lábra állni, meg megmozdítani egyáltalán a testünket. És most képes újra cselekedni mindezeket, a mozdulatokat. Minden bizonnyal régi gondolatok, régi érzések is közben visszajöttek. Micsoda a vigasztalás! Remélem, hogy nincs közöttünk olyan, aki 38 éve hordoz már talán keserűséget vagy bánatot a szívében. De lehet, hogy pár évtizede, vagy pár éve, vagy nem régóta, igen. Hinni az Úr Jézus Krisztusban. Azt is jelenti, hogyha ő egyszer azt mondja, hogy kelj föl és járj, akkor ki lehet jönni ezekből a halálos helyzetekből. Akkor előjöhetnek régen elfelejtett szavak is, sőt, előjöhetnek régen eltűnt érzések is, mint ahogy nem egy teljesen megújult házasságban is történik az. Meghalt életünk megújulhat Jézus Krisztus által, mert ő szól, mert ő áll mellénk, ő teremt újjá, és ő gyógyít meg. Aztán az Úr Jézus ezzel a talpra állt, meggyógyított emberrel újra találkozik. Erről is tudósít János evangélista. És egy nagyon különös mondatot mond neki ott a templomban. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezd, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hogy kapcsolódik össze a 38 éve beteg ember talpraállása, és a bűnöknek bocsánata, és a vétkektől való elfordulás? Furcsa összefüggés. És lehet, hogy ez a beteg ember is így látta, és így érezte. De miért mondja mindezt az Úr Jézus neki? Jézus a testi gyógyulást egy belső gyógyulással egészíti ki. Ahogyan itt Jézus fogalmaz, ebben egy közvetett belső üzenet is ott van. Arra figyelmezteti ezt az embert, hogy vigyázz, rosszabbul ne legyen dolgod. Rosszabbul ne legyen. Hát lehet rosszabb annál, mint hogyha 38 évig bénán, mozdulatlanul kell valakinek feküdni. Lehet ennél rosszabb, hiszen nem azt szoktuk mondani, hogy csak az a fő, hogy egészség legyen. De Jézus ítélete szerint van még ennél is rosszabb, mint hogy 38 évig bénán feküdni. Van még annál is rosszabb, hogy halálos kórokkal küszködni. Az örök élet elvesztése. Jézus Krisztus jelenlétének Isten jelenlétének az elvesztése, a szabadítás elvesztése. Még rosszabb. És megdöbbentő figyelmeztetés is van ebben, hogy el lehet veszíteni nem csak 38 évre, hanem az örökké valóságra az életünket, az Úr örömét, az ő jelenlétét, a hozzátartozást és a vele való szövetségnek az áldását. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Jézus ezt mondja tehát, ennek a testileg meggyógyult embernek, mert hogy ő meggyógyul belül is, lélekben is, mert hogy nem csak a teste lesz egészséges, hanem ez az ember Jézus Krisztus gyógyítása által szenté lesz. Megtisztul az élete is. És Jézus mindig így szeretne gyógyítani. Testestől, lelkestől, az egész életünket. De mire használjuk vajon a meggyógyult testünket? Mire szánjuk oda? Jézus-e figyelmeztetése azt is jelenti, hogy az életünket ezután lehet úgy élni, és éljük úgy, hogy valóban rákoncentrálunk mindenek előtt, hogy ráfigyelünk, hogy az életünk olyan, mint a napraforgó, amelyikről tudjuk, hogy mindig a fény felé, a világosság a nap felé fordul, hogy a mi életünk is ilyen élet lehessen és legyen, hogy mindig Jézus Krisztust keressük, bármi történik velünk a mindennapjainkban. És mindazt, ami történik velünk és körülöttünk, Jézus Krisztus szemével szeretnénk látni. És Jézus Krisztus szemével megítélni. És az ő lelkületével, és az ő indulatával, azzal a csodálatos indulattal, amiről olvashatunk a Szentírásban, amelynek a lényeg az, hogy ő önmagát adja. Ezzel az indulattal lehet megélni a különböző élethelyzeteinket. Mire használjuk a meggyógyult testünket, a meggyógyult életünket? Betesda az igazából héberül, hogyha magyarra lefordítjuk ezt a héber szót, az irgalmasság háza. A mi Urunk azt a lehetőséget adja nekünk, hogy lehet ez a hely, és legyen ez a hely, a templom és az egyház, valóban az irgalmasság háza. Hogy átélve azt, hogy a sorvadságainkból bennünket meggyógyít, a mi Urunk, mi is az ő irgalmával, és az ő szeretetével fordulunk egymáshoz, és fordulunk mindazokhoz, akik bejönnek, akik még ezután fognak bejönni ide a templomba, de fordulunk mindazokhoz is, akik nem nyitják ki a templom kilincsét, de akikről kint magunk körül látjuk, hogy szenvednek a különféle sorvadságaik miatt, hogy legyünk mi az Úr Jézus Krisztus irgalmas szeretetének a továbbadói. Így kérdezi most tőlünk is a mi Úrunk Jézus Krisztus, akarsz-e meggyógyulni sorvadságaidból? Mert lehetséges, mert az Úr Jézus mondja most, hogy kelj fel és járj. És ha meggyógyultál, eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert Jézussal már lehet folyamatosan tisztuló életet élni. Jézussal már lehet igazán irgalmas életet élni. Legyünk hát az irgalmasság háza, Betesda, ez a templom, ez a gyülekezet. Itt, ebben a városban, Budaörsön. Amen. kettőszázharminckilencedik dicséretünk. Első verszakát énekeljük. Legyen imádságunk, hiszen ebben is azt kérjük, amiről szólt itt nekünk a mi Urunk. Válaszoljunk Urunk szavára imádságban. Mennyei jó atyánk, áldunk téged, hogy azt akarod, hogy életünk egy igazi egész, és valóban egészséges is legyen. Te nem csak tudod, hanem akarod is adni az egészséget, úgy a testünknek, mint a lelkünknek, hitünknek is. Arra kérünk, mentsél meg minket a kitérőktől, a bajok mögé elrejtőzéstől, hogy tisztán álljunk előtted, és meghalljuk, amit te mondasz nekünk. Áldunk téged, hogy ahol nincs többé emberi lehetőség és bölcsesség, ott újra meg újra megnyílik és megnyílhat az imádság és az alázat ajtaja. Áldunk téged az útért, amit Jézusban készítettél nekünk embereknek, hogy eljussunk hozzád. Imádkozunk erőt adó szavadért, azért, hogy azt valóban hittel tudjuk fogadni, azért, hogy fel tudjunk kelni aljadságunkból, hogy venni tudjuk az ágyunkat és járni tudjunk az úton. Imádkozunk a betegjeinkért, Urunk, azért, hogy ők is hadd tapasztalhassák meg jelenlétedet, hogy ott állsz mellettük, és arra kérünk, segítsd őket, hogy hittel, bizalommal tudjanak rád tekinteni. Imádkozunk a reményvesztettekért, adj nekik új hitet. Imádkozunk hozzá gyászoló testvéreinkért, akik kedvesük után tekintenek, és nagyon fáj a szívük. Légy a vigaszuk, az erőforrásuk. Arra kérünk téged, Urunk, még, hogy adj erőt nekünk a munkához, minden napjainkban, és vezess minket napról napra ígéddel és a szent lelkeddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige maga tanít bennünket. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Gyülekezeti alkalmainkra hívok sok szeretettel mindenkit, és hirdetem ezeket az alkalmakat. Most az istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk, várunk szeretettel mindenkit, akinek fontos így is a gyülekezetünk élete, ügyei, és egyáltalán a testvérek, akikkel együtt vagyunk itt, meg a világ is, amely felé szolgálatunk és küldetésünk van. Kedden este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai lehetnek együtt. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaóra lesz, illetve ugyancsak ekkor az ifjaknak lesz konfirmációi előkészítő. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel együttőben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekórák is vannak két csoportban, óvodásoknak, illetve iskolásoknak, és a kicsi babákkal pedig itt a földszinten, ahol a templomunk is van, az úgynevezett babaszobában lehet televízión keresztül követni a szülőknek az istentiszteletet. Örömmel tekintek vissza a tegnapi napunkra, amikor is a gyülekezetünk sok tagjával együtt egy kirándulást tehettünk Szeged városába. Én azt gondolom, hogy akik ott voltunk, mindnyájunk úgy éltük meg, hogy ez egy jó hangulatú és élményekben gazdag kirándulás, illetve együttlét volt. Legyen áldott ezért is a mi Urunk Istenünk, és ugyanakkor köszönjük szépen a szervezés munkáját Nemes Tibor presbiter testvérünknek, aki igyekezett valóban alaposan utána járni a dolgoknak, és tényleg úgy megszervezni, hogy nekünk minél több élményben lehessen részünk. Szeretettel közlöm azt is itt a belőttünk álló napokkal, hetekkel kapcsolatban, hogy ezen a héten én kevésbé leszek elérhető legalábbis itt Budaörsön, ugyanis egyházmegyi tanulmányi hét, tehát továbbképzés lesz nekünk lelkipásztoroknak Mátraházán, úgyhogy a hét bizonyos napjai Mátraházán leszek, illetve egy hét múlva vasárnap is más fogja majd itt hirdetni az Isten igéjét, de az Isten igéje ugyanúgy érvényes lesz, és Isten áldja is meg majd az ige hirdetését egy hét múlva is, ugyanis hétvégén pedig a legidősebb gyermekünket, Gábor fiunkat, akit sokan ismernek itt a gyülekezetből, vagy szinte mindenki ismer, őt fogjuk költöztetni, illetve a költözésben segíteni az új szolgálati helyére. Eddig a pápai gyülekezetben volt segédlelkészként, most már a pápa közelében lévő két tornyulakra helyezték Gábor, mint lelkipásztort, illetve ehhez a két tornyulakhoz még 3 település, tehát 3 gyülekezet tartozik, és mindeközben ezért még a pápai gyülekezetnek is besegítenek, hiszen a felesége Timi sok-sok hittanórát fog tartani még pápán az iskolákban. Ezért hát egy hét múlva nem találkozunk, de én sok-sok áldást kívánok az akkori istentiszteletre is. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Puskás Endre Győrtől búcsúztunk, aki 1945. március 2-án Tapolcán született, és ez esztendő szeptember 20-án Budapesten hunyt el. A mi Úrunk Jézus Krisztusunktól kívánunk most is a gyászoló család minden tagjának sok erőt, békességet és vigaszt. Most pedig az új énekeskönyvünkből a 655-ös számú énekünket énekeljük, mind az öt verszakával, az utolsót, az ötödiket majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.